Szeretettel köszöntöm az Úr gyülekezetét az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mennyei Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézusban, Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltárunk első versének éneklésével magasztaljuk a mi megváltónkat. A 77. Zsoltárunk így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Helyet foglalva továbbra is énekszóval magasztaljuk a mi Urunkat, énekelve a 197-es számú dicséretünket valamennyi versével. 197-es számú dicséretünk így kezdődik: hálaadásunkban rólad emlékezünk.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találhatjuk a Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. fejezetében a 28-tól 34. versig terjedő szakaszban. Az Úr igéjét helyeteket elfoglalva figyelmes szívvel hallgassátok. Tehát Isten igét Márk evangéliumából olvasom a 12. rész 28. versétől a 34-ig a következőképpen. Akkor hozzámenvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésüket hallotta, és tudván, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezi tőle: melyik az első minden parancsolat között? Jézus pedig felelt neki: minden parancsolatok között az első, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. Szeressed azért az Urat a te teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor mondta neki az írástudó: jól van, mester, igazán mondod, hogy egy Isten van, és nincs kívüle más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből, és teljes erőből, és szeretni az emberek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és minden véres áldozatnál. Jézus pedig, látván, hogy bölcsen felelt valanéki, ezt mondja: nem messze vagy az Isten országától, és többé senki sem meri vala őt megkérdezni. Az Úr áldása legyen az ő igéjén, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. Gyertek testvéreim, fölállva helyünkről, ezért imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy rávilágítod a mi figyelmünket, mint egy reflektor fényként az első és legfontosabb parancsolatra, arra, hogy téged szeressünk, mert te szerettél bennünket, és ezt a szeretetet, amit tőled kapunk, tovább áraszthassuk másokra is. Köszönjük azt, hogy te magad vagy a szeretet, szent szeretet, amely a bűnt el nem fogadja, de a kegyelmet ingyen oda ajándékozza. Kérünk, hogy ebben a kegyelemben mélyíts el bennünket, ezen a délelőttön szólalj meg a te szent ígéd által. Te tudod, hogy melyikünknek mire van szüksége. Kérünk, használd úgy a te ígéd élét, vagy éppen vigasztaló oldalát, hogy mindannyian épüljünk általa. Nagy nevedért kérünk, a te szent isteni ragaszkodásodért. Hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 377-es számú dicséretünk első versét, közben a közöttünk lévő gyerekek kifáradhatnak a számukra elkészített istentiszteleti helyekre. 377-es számú dicséretünk első versével kérjük az Úr áldását: Szent Lélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Kedves testvéreim, Istennek azt a szent ígéjét, melynek alapján az ő lelkének segítségét várva és abban bízva üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Megírva találhatjuk János evangéliumában a 12. fejezet első 8 versében. Isten írott igéjét és annak hirdetett formáját helyet foglalva hallgassuk meg. Tehát János evangéliumából olvasom Isten tiszteletünk alapigéjét, a 12. rész első 8 verséből a következőképpen. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt méne Betániába, ahol a megholt Lázár vala, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítének azért ott neki, és Márta szolgál vala fel, Lázár pedig egy vala azok közül, akik együtt ülnek ő vele. Mária azért elővevén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkenné a Jézus lábait, és megtörli annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelék a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskariótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondám, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tesznek, vala elcsené. Mondta azért Jézus, hagyj békét neki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok veletek. A zsidók közül azért nagy sokaság értesült arról, hogy ő ott van, és oda menének nem csak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Egyszer egy ifjúsági munkát végző lelkész mesélte, hogy szokatlan kérdéssel kereste meg az egyik idősebb gyülekezeti tag. Azt mondta, hogy valami módon szeretne ennek az ifjúsági csoportnak szolgálni. Szeretné kivenni a részét ebben az áldozatos munkában, mert tudja, hogy a jövő generáció bennük találtatik. Kérdezte a lelkész, hogy mégis mire gondol, hogyan tudna részévé válni a csoportunknak. Énekelni tud, vagy gitározni, hogy az Isten tiszteleteink, igei alkalmaink elején segítsen. Azt mondja, hogy hát zenei talentumai csekélyen adattak. Majd azt kérdezte, hogy milyen a kézügyessége. Tud-e segíteni különböző szimbólumok legyártásában, ajándékok készítésében, hogy amikor valahol evangelizálnak, vagy énekelnek, idősek otthonában látogatnak, akkor ezekkel megajándékozzák az ige hallgatókat. De azt mondta, hogy az sem igazán az ő profilja. Felsorolt még néhány ötletet, de mindegyikre negatív volt a válasz. Majd törték a fejüket, kérték az Urat, hogy adjon világosságot, és hirtelen a legkézenfekvőbb szolgálati lehetőség ötlött eléjük. Ő fogja az ima hátteret biztosítani ezeknek az ifjaknak. És ahogy teltek, múltak az évek, részévé vált a csoportnak. Bizalmasan kereste mindenki, minden apró cseprű dolgokkal, lelki tusákkal hozzá lehetett menni, és ő nem szűnt meg éjjel-nappal az Úr előtt tartani az ő dolgaikat, belső konfliktusaikat, amikor készültek egy-egy nagy megmérettetésre, Isten erejét mindig kérte az ő életükre. Örömmel és hűségesen végezte ezt a szolgálatot. Így, mint egy háttérmunkásként, de a szót nem félreértve, annál fontosabb alapot biztosítva, részévé vált időskora ellenére a zsibongó ifjak csoportjának. Évekkel később ezek az ifjú titánok arra éreztek oltatatlan vágyat, hogy valamiképpen meghálálják ezt a szolgálatot, ami nem annyira látható, a gyülekezet nagy része nem is nagyon tudott róla, de tudták, hogy ez az egyik legfontosabb motorja az ő életüknek. Tehát hogyan tudnák kifejezni az ő szeretetteljes nagyrabecsülésüket, hogyan tehetnék meg mindezt? És akkor jött az újabb ötlet. Kitudakolták, hogy mi a kedvenc virág illata ennek az asszonynak. Elmentek a parfümériába, és egy szép, díszes, nagy üvegbe töltött illatos olajat kértek ebből a fajtából. Majd meghívták a mit sem sejtő asszonyt az egyik alkalmukra, és amikor megérkezett, a titokzatosan sürgölődő ifjak közé leültették egy székre, köré gyűltek. Az egyik ifitag odament, gyengéden levette viszeres lábáról a szandált, azután az okniát, a lábát beletette egy szép edénybe, majd elővették a csodaszép ajándékot, az illatos olajat, és kitöltötték a lábára. Az illat betöltötte az egész termet. Az asszony azonnal tudta, hogy miről van szó, összekötötte a bibliai történettel, és látta, hogy ezek az ifjak ezt az utat választották, hogy hálájukat kifejezzék, és szeretetüket megmutassák. Lehet, hogy valaki az itt ülők között egyből azt mondaná, furcsa módot választottak. Mire ez a pazarlás? Talán megmosolygod, szerintem megható. Őket nem érdekelte az ár, nem érdekelte azt, hogy azt az olajat aztán már nem lehet visszaszedni az edénybe, hogy azt másra nem lehet használni, de az biztos, hogy mindez egy életre csodálatos emlék maradt számukra. Valamit kifejeztek abból, ahogyan őt szeretik, minden feláldozó módon, mint akiknek semmi sem drága. Arról olvastunk ma, hogy Betániai Mária, aki a nem is olyan régen történetben, nem is olyan régen feltámasztott Lázárnak a nőtestvére, szintén nagyon szerette Jézust. Rajongásig szerette őt. Neki Jézus volt a mindene. Tudjuk azt, hogy máskor, már korábban is ötösre vizsgázott, akkor, amikor dönteni kellett. Ő tudta, hogy mi a fontos dolog, és azt választotta. Abban lehet örömét, ő egy ilyen nő volt, hogy Jézus lábaihoz leült, és hallgatta a mester szájából az igét, a mindig igaz szót. Ez volt neki a legdrágább keftelése, ez jelentette számára az életet. Tudta azt, hogy ha az igét magába szívhatja, és felnézhet Jézusra, akkor neki már is van élete. Tud tovább menni, van ereje szolgálni, és azt a rengeteg nyomorúságot, ami az ő korában is elérte a házát, el tudja így viselni. Hit Jézusban. És ez a hit egy olyan kőszikla volt számára, ami elvehetetlen kincsként volt ott az életében. Azt olvastuk, hogy ott ült Jézus a tanítványokkal, Lázárék házában, és Márta megint az asztaloknál sürög, Mária pedig egyszer csak oda megy Jézushoz, kibontja azt az egy fontnyi, azaz több mint 32 dekányi, csak a Himalájában fellelhető egzotikus növényből készült olajat, szelencét, és kijönti Jézus lábára. Elkezdi kenegetni vele a hajával Jézus lábát. El tudom képzelni, hogy ott abban a pillanatban a szó benszakadt, és a hang fennakadt a helyiségben. Nem lehetett nem odafigyelni, hiszen amikor egy ilyen tömény illatos szerencét kinyitnak, azonnal kiáramlik belőle az illat. Mindenki felkapta az órát, mi ez, honnan jön ez az erős, intenzív, de csoda jó illat. És látták, hogy ez az asszony, aki egyébként annyira nem áll jól anyagilag, mit tesz, Jézus lábára önti az olajat. És ami még inkább megható és hátborzongató látvány, a hajával kezdi el törölgetni a lecsorgó olajat. Olyan tett volt ez, amit egy vendéglátó semmiképpen, de inkább a szolgák végeztek el. És ők sem a hajával törölték le a vendégnek a lábát, hanem valamilyen ruhával, kendővel, és az olajat is, ha használták, sohasem ennyit, néhány cseppnyit. Merem állítani, hogy királyok felkenetésekor se volt divat abban az időben elhasználni egy ilyen őrült mennyiségű olajat. De Máriának nem volt drága ez az olaj. Ki tudja, mennyit dolgozott érte, ő ezt erre tartogatta. Hódolata, nagyrabecsülése, imádata volt benne ebbe az olajba, és ő egy felkiáltójáként tette meg ezt a szolgálatot. És Jézus elfogadta, megerősítette és megdicsérte. Mert Jézus tudta, hogy Mária, mint egy próféta, ezzel előrevetíti Jézusnak a sorsát. Tudta azt, hogy Jézust el fogják fogni, talán csak ő figyelt igazán, amikor oly sokszor többször kijelentette azt, hogy vele mi fog történni. Ő ezt komolyan vette, szívébe véste, és ezzel a tettel készült Jézusnak az áldozatára, kereszthalálára és föltámadására. Tudta azt, hogy Jézus nem lesz mindig közöttük testben, és ez egy olyan alkalom, ami soha nem fog visszajönni. Ennek most van ideje, ebben a pillanatban ez csak itt lehet így elvégezni ezt a szolgálatot, és bemutatta ezt a fantasztikus Isten tiszteletet Jézusnak. Ezt a módot választotta. Kivette, kiöntötte a nárdusolajat a tartójából, és odaöntötte Jézus lábára. Nem lehetett ezt az olajat se visszaszedni, nem lehetett visszakaparni a tartójába, annak vége, kész, kifolyt. Ez Jézusnak volt tartogatva. Mi indította Máriát erre a tetre? Erről beszéltünk eddig. És meggyőződésem, hogy igazából ez csak azt tudja mélységében megérteni, aki Jézusra úgy tekint, vagy úgy tud tekinteni, úgy szeretne tekinteni, mint aki Istennek a beteljesedett ígérete, mint aki az ő ajándéka, mint aki a szeretetének a bizonyítéka. Mária mindent egy lapra tett fel, látta a megváltó halál bekövetkezésének a közelségét, látta a mögötte rejlő isteni hátborzongató gondoskodást, látta azt, hogy ősi prófétai szavak hogyan teljesednek be Jézus szavaiban, életében, és ebből fakadt ez a szép Isten tisztelet, amit itt bemutatott. Talán küszködsz éppen most, mert irigyled Máriát. Talán régóta nem tudsz úgy szolgálni, ahogy itt most elvonult előttünk, a szemünk előtt Mária szolgálata. Talán úgy érzed, kiégtél egy kicsit, kialudt az első tűz. Az is lehet, hogy mostanában vagy már régóta gépiesen veszed kezedbe a Bibliát, Isten írott igéjét. Esetleg győzködni kell magadat, mert amúgy nincs kedved imára kulcsolni a kezed, hogy beszélgess a Teremtővel. Az is lehet, hogy munkatársaid nem is sejtik rólad, hogy te Jézus Krisztusnak megváltott gyermeke vagy, így az igehirdetés szolgálatára vagy felkenve. Az is lehet, hogy nehéz éppen most szeretned a rád bízottakat, vagy éppen nem tudsz szeretni, nem tudsz türelmes lenni. Talán kicsinyesen tartogatod a haragodat, amely régóta ott van a szívedben, vagy sérültnek érzed magad, mert akik tudtak volna szeretni, azok nem szerettek eléggé, és most neked sem megy. Akkor itt az ideje, hogy nyiss. Meglásd azt, ami ebben a történetben rejlik, Jézust, az ő szeretetét, és felnéz rá, mint hogy a zsidókhoz írt levél írja a hitnek szerzőire és beteljesítőire, és erőt meríts, erőt meríts. Nem csak úgy felpillantsunk, hanem gyönyörködjünk benne. Nézzük meg az ő fantasztikus tulajdonságait, az ő szeretetének a mélységét, az ő mindent odaáldozó ragaszkodását, amely hívő életed megújító és kifogyhatatlan alapja. Lásd meg az ő szeretetét, és lásd meg azt, hogy mi volt az a forrás, ami Máriát erre a tetre indította. Meggyőződésem, hogy ha ez a találkozás sikerül lelke által, te is erőt nyersz. Erőt nyersz, és meglátod ennek a szeretetnek a mélységét. Milyen mélysége volt ennek a szeretetnek? Ő tudja igazán, a fiú tudja. Tudta abban a pillanatban is, amikor ez az Isten tisztelet ott lezajlott, látta Máriában a mindent odaáldozó Jézusét, mindent feladó lelkületet, és tudta azt, hogy talán igazán csak ő érti meg ebben a teremben most, hogy ő kicsoda, és miért jött. Még egyszer kérdem, látni akarod ezt a szeretetet? Akkor, amikor a közöny van a szívedben, vagy éppen nehéz ezzel a szeretettel találkozni, vagy éppen nehéz másokat szeretni, indulj el te is. Indulj el Jeruzsálem mellett, azon a kanyargós úton, Kövesd a vérnyomokat, menj, lásd meg azt, hogy hol járt a mester, és amikor felérsz a koponya hegyére, mielőtt lelkiképpen felemelnél a szemedet, akkor hallgass meg az ő suttogását, ennyire szeretlek téged. És az a férfiú, az az ifjú férfi, az Isten szeretett és szerelmes fia, akinek a hátát ostor szaggatta, akinek az izmai sérültek, akinek arcán a vér patakzik, ajkai és szemei megduzzadva, akiben futótűzként terjeng a fájdalom, ahogy lejjebb és feljebb ereszkedik a szögekkel átütött lábán, talán órákon át, amíg fájdalmaink és kétségeink eloszlanak, láthatjuk, ennyire szeretett bennünket. Azért tette mindezt, hogy megváltson téged, de azon túl tápláljon. Akkor is, hogyha megfáradtál, akkor is, hogyha kihűlt a szíved, akkor is, hogyha nem vágysz az ő igéjére, akkor is, hogyha az ő tulajdonságai hívő életedben már csak szavakként és dogmánként vannak ott a fejedben. Azt akarja, hogy tovább menj, megerősödj, megújulj. Tovább menj akár a szolgálat útján, de most már ne egyedül, hanem vele és az ő erejéből. Ezek után, hogyha rágondolunk arra az írtó mennyiségű nárdus olajra, akkor azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy 32 deka volt, vagy 3,5 kiló, irreálisan sok volt. Mária lelkébe tekintett Jézus, látta azt, hogy ő ezt miért tette, ott szépséget látott minden nyomorúság ellenére, és elfogadta ezt az Isten tiszteletet. Nagyra becsült ennek az asszonynak a lelkületét. Biztosan tudta azt, hogy Mária is rengeteg bűnnel küszködik, neki sem tökéletes az élete, ő sem tudja sokszor, hogy hol áll a feje, ő is szétszóratott, és sokszor bűnbánata van azért, mert másokat megbántott. De Jézus nem erre való tekintettel fogadta el a szolgálatát, hanem azért, mert Mária éhezte és szomjúz hozta Jézus kegyelmét, a váltságát, és látta benne, hogy csak ő segíthet rajta. Jézus isteni szeretettel szerette viszont Máriát, szent szeretettel, mert tudta azt, hogy Mária találkozott az ő kegyelmével. Ha így tudunk hagyatkozni Jézusra, mint ahogy ez az asszony tette, akkor harmóniát, békét és nyugalmat fog sugározni az életünk. Akkor az Isten békessége beszáll a mi szívünkbe, és meg fogjuk tapasztalni, hogy az emberi értelmet tényleg felülhaladja. És még akkor is meg tudjuk őrizni a gondviselésbe vetett nyugalmunkat, amikor minden más azt diktálná az életünkben, hogy idegeskedjünk, stresszeljünk, haragoskodjunk, az emberi kapcsolatainkat tegyük alapfokra, vagy éppen szakítsuk meg. Jézus olyan ember volt, és egyben olyan Isten, tökéletes gyermeke az Úrnak, tökéletes ajándéka, akiben maga jött el, aki ezt bemutatta előttünk. Őt üldözték, megvetették, fizikailag és lelkileg bántalmazták, hazugnak nevezték, pedig az igazságot hirdette, földi élete végén pedig megfogták és méltatlan körülmények között meggyilkolták az igazat, a szentet, de mégis tekintélyt parancsoló és megható az a nyugalom és az a megfontolt higgadság, ami mindvégig árad belőle. Mert ő Isten volt. Tudta azt, hogy minek és hogyan kell bekövetkeznie, tudta azt, hogy mindezt miért fogja elvégezni. És ez fantasztikus üzenet számunkra, nem csak nekünk, nem csak Máriának, nekünk is testvéreim. Bármi történjék velünk, bármilyen leletre várunk éppen, bármilyen bajban legyen a gyermekünk, bármennyire holtpontra is jutott a házasságunk, bármennyire is kilátástalannak lássuk munkahelyünk helyzetét, vagy éppen bármennyire is remegjen a lábunk, amikor a gázszámlának a borítékát bontjuk ki, tudjuk azt, Jézus már mindent elvégzett. Az igazi harcok győzelemmel zárultak, itt van velünk, együtt fut velünk, ahogy a régiek mondták, és mindent lát, kézben tart, ami velünk történik. Ha így felismerjük teremtményi mi voltunkat, kicsinységünket, és addig alázzuk magunkat, amíg Mária tette, nem fényezzük, vélt vagy valós jó cselekedeteinket nem véshetjük kőbe, és nem fényezzük tulajdonságainkat, hanem azt mondjuk, Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, akkor ránk a part másik oldalán boldogság vár, isteni boldogság. Szeretett testvéreim, Mária megüresítette magát. Te meg tudod-e üresíteni magad? Oda tudsz-e menni így, nap mint nap Jézushoz, megköszönve a megváltást, és elkérni tőle az erőt? Ha így teszünk, sok ellenségünk lesz, és erről sokan be tudnak itt számolni. Az ilyenfajta szolgálatért, mint amit Mária mutatott be, rengetegen fognak kritizálni bennünket, bolondnak néznek, képmutatónak, lehet, hogy még a gyülekezetben is. Mert látszik itt egy másik oldal, amit éppen Iskáriótes Júdás valósít meg. Ő benne egy másik indulat volt, és egy nagyon nagy ellentetje annak, ami Máriában zajlott. Ő mit mondott? Pazarlás az, ami történt. Az az igaz istentisztelet, amit néhány pillanat alatt lezajlott Jézus és a tanítványaik szeme előtt, néhány ember szemében, szemétre való értéktelen pazarlás. Ő a pénzt szerette, és semmire se becsülte Mária tettét. Figyeljük csak, hogy milyen szépen hangzanak, és milyen pontos becslésről árulkodnak Júdás szavai. Eladhattuk volna azt az olajat 300 dénárért, és a szegényeknek adhattuk volna. Hogy lehet ez, hogy egy ilyen hang ebben az idilli környezetben ott hirtelen meghallatszik? Szeretett testvéreim, reformátoraink és legfőbb Calvin tanította azt a Biblia alapján, hogy az egyháznak két fő része van, látható és láthatatlan része. Látható az, ami az intézmény, az organizáció, az istentiszteleteknek a lefutása, az egyháznak a világban való jelenléte, de láthatatlan az, amit igazából csak az Isten lelke lát, az üdvözültek serege. Azok, akik igaz hittel hisznek, akik igaz hódolattal állnak meg Jézus előtt. Itt is itt van Jézus, igéje által munkálkodik közöttünk, de csak ő tudja igazán, hogy akik itt vagyunk, kik hiszünk igazán ő benne, őszintén remélve, mindannyian, de a szívek vizsgálója, leginkább ő. És van, amikor a láthatatlan részből azok, akik testileg ott vannak, és még kavarnak is az egyházban, szóhoz jutnak. Júdásnak milyen szép diakóniai projekt hagyta el a száját. Hát miért tettük ezt? Miért pazaroltuk el ezt a nárdusolajat? Miért nem adtuk oda a szegényeknek? Igaz és szép, amit mond, nagyon szépen cseng. Mint jó gazdasági szakember, még azt is megmondja, hogy éppen mennyi a piaci értéke, az egy akkori fizetés, egyéves fizetéssel ér fel, de a háta mögött rothadás van, és topási szándék, mert az ige azt mondja, hogy Júdás, aki a pénztárosa volt a tanítványoknak, gyakran lopott, abból a pénzből sikkasztott, és most sem vezérelte más indulat, mint az, hogyha eladják ezt, akkor a 300 dénárból valamennyit eltegyen magának, szépen csendesen, mintha senki sem látná. Az emberiesség mögé rejti a saját romlottságát, és a tetszetős szólam formájában fogalmazza meg az önzőségét. Nem ismerős ez, de nem csak a gyülekezetből, hanem az egész közegyházunkat nézzük. Látható és láthatatlan rész. Ez mindig is így volt, de az Úr ennek ellenére tud és akar munkálkodni. Jézus Júdás álkegyes megjegyzése ellenére ismét védelmébe veszi Máriát, hagyd, hiszen a temetésem napjára tartogatta azt, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. És itt Jézus a testi jelenlétére utal. Mária tudott lélekben és igazságban járni. Jézus pedig nem azt mondta, hogy ne legyetek érzékenyek a szegényekkel szemben. Nem ezt az érzékenységet akarta eltompítani, hanem azt mondta, mindig lássátok meg, mi a kedves dicsőítés az én szememben. Mert igaz Isten tisztelet kell, hogy megelőzze a diakóniát, a szeretett szolgálatot. Minden gyülekezetben így kell, hogy ez lezajlódjék. Isten imádatából kell fakadnia annak, hogyha mi szeretetünk kiárad a templom falain kívül, és bárki másnak Isten nevében segítünk. Jézusból kell táplálkozzunk, ő kell, hogy indítson erre a cselekedetre. Nem a jó szervezettség, nem az, hogy mi meg akarjuk emberi erőből mutatni magunkat, hanem azért, mert igaz Isten tiszteleten vettünk részt, és csordultig töltött bennünket Jézus az ő szeretetével, és ez inspirált bennünket arra, hogy tegyünk. Hány és hány olyan gyülekezetet látok, amelyek jól vannak megszervezve. Mindent csinálnak, mindenféle profil ott villog a honlapjaikon. De az a gyülekezet, akinek minden, amelyik mindenkinek mindent akar adni, de az igaz forrással, Jézussal nem igazán ápol mély és szoros kapcsolatot, egy idő után arra kell majd, hogy rájöjjön, hogy senkinek sem ad semmit. Jézus megmutatja itt a példát. Vele való találkozás, feltöltekezés. Az ő szenvedélyes szeretetének a meglátása, és majd hagyjuk, hogy ez csorduljon az általa mutatott módon és készített alkalmon keresztül tovább mások felé. Innentől kezdve lehet jól szervezni, lehet pontosan intézni mindent, de ez az alap és az elsődleges. Mária találkozott Jézussal, szenvedélyesen szerette őt, nem önerőből szerette őt, és ne értsük félre, ennek az Isten tiszteletnek a célja nem az volt, hogy olyan piedesztára állítsa Máriát, mint akit lassan szenté lehet avatni. Nem. Ő is azért tudta Jézust így szeretni, mert Jézus előbb szerette őt, és az a szeretet hódolatra és csodálatra késztette őt. De ebből a szempontból, ebben a történetben mégis példa előttünk. És ez a kérdés, ezek a kérdések, amelyek ebből a történetből felénk támasztatnak, következőképpen hangzanak. Szereted-e Jézust azzal a szeretettel, amelyel ő szeret téged? Ha szereted, milyen módon tudod megmutatni a viszont szeretetedet? Átadtad-e már egész falódat, életed minden részét neki? Tudsz-e nem önerőből, hanem mindenben ráhagyatkozva élni és szolgálni? Vezessen ő bennünket, amikor ezeken a kérdéseken elmélkedünk, és adja ő, hogy végül mindannyian benne tudjunk gyönyörködni lelkiképpen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Krisztusunk, drága megváltónk azt, hogy te ilyen szeretettel szerettél bennünket, és ez a szó, hogy szeretet nem csak egy kiüresített szlogenként koppan le a szívünkről, hanem tudjuk, hogy te véreddel pecsételted meg a te szeretetedet. Abban mutattad meg, hogy eljöttél, felvállaltál bennünket, nyomorult bűnösöket, és ingyen kegyelmedből megigazítottál minket. Add meg, kérünk, hogy ezt a szeretetet tudjuk viszonozni neked. A töredékes és a mi nyomorúságos módunkon is, de ez a szeretet áthasson bennünket úgy, hogy tudjunk neked válaszolni a hit lépéseivel. Kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, annak minden tagját, a szenvedőket, lelki-testi gyötrelmekben lévőket, ifjakat, középkorúakat és időseket, mert te vagy mindannyiunk őriző pásztora. A te szereteteden épüljön föl a mi közösségünk, és add meg, kérünk, hogy igazán tudjunk a te gondviselésedbe kapaszkodni, mindenben rád figyelni, a te igéd által vezettetni. Legyél és maradj közöttünk, kérünk, munkálkodj a mi szívünkben, mert egyedül előtted borulunk le, mint dicsőítendő Isten előtt, és egyedül neked adunk hálát azért, aki vagy, azért, ahogyan beléptél az életünkbe, és ahogyan vezetsz bennünket az örökké valóság felé. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk a mi Urunk áldását. Így szól az Úr, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, rajtam kívül nincs más. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljunk helyet, és mint egy válaszul az Úr igéjére, énekeljük a 424-es számú dicséretünk első versét. 424-es számú dicséretünk első versét énekeljük. Szoktunk ráfelelő éneket énekelni. Ezért bontottam szét ezt a dicséretet. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Október 21-én és 22-én a templomban egy nagy takarítás lesz. Szeretnénk kérni a kedves gyülekezeti tagokat, hogy akik Isten indít, jelentkezzen Ácsné Erikánál, mert még eddig nagyon kevés a jelentkező, és jobb volna előre tudni, hogy kire számíthatunk. Férfiak és nők is jelentkezhetnek, elsősorban azok, akik rendszeres takarításban kevésbé tudják kivenni a részüket. A héten a gyülekezet alkalmai, rendes alkalmai Isten segítségével a szokott rendben és időben meg lesznek tartva. Van-e még valamilyen hirdetés bárki részéről? Presbiter urakat kérdezem. Igen, lesz még egy záróének, és utána a himnuszt is elénekeljük. A záróénekünk ennek a megkezdett dicséretnek a 4., 5. és 6. verse, majd pedig a magyar himnuszt is, de azt majd fennállva is énekeljük el. 424-es dicséretünket tovább énekeljük, 4. verse így kezdődik. Hát benned vagyon minden bizodalmam.
Thank you. segítségtől a magyar.